Két éneket fogunk énekelni, az egyiket a kivetítőről, a másikat pedig fejből, technikai okok miatt. Egyik számítógépről átköltözünk a másikra. Addig énekeljük azt az énekünket, amivel a gyermekeket is az ige hallgatására szoktuk készíteni. Szívem csendben, az Úrra figyel.
Azt hiszem, hogy nem mondtam, de mindenki ismeri. Draskóczi Gábor kollégám fog előadást tartani. Köszönjük szépen.
Kedves testvérek, ahogy olvastátok is, a meghívóban, sőt a behívóban az előadás, illetve az egész konferenciánknak a témája bombák és elhárítás. A biblikus világnézet kialakítása a gyermekekben. Isten igéjével szeretném elkezdeni ezt az előadást. Olvassuk el közösen, láthatjuk a falon, Kolossé beliekhez írt levél második részének 6. versétől a 8. verséig olvasom. Azért, amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is ő benne, meggyökerezve és benne felépülve, megerősítve a hitben, bővölködve a hálaadásban, ahogyan arra tanítottalak titeket. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen titeket valaki bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely emberi hagyományokon és a világ elemi tanításain alapul, és nem Krisztus szerinti. Azt gondolom, hogy azért is jöttünk el mindannyian ide, mert szeretnénk, ha ezek a gondolatok, ez az ige megvalósulna azoknak a gyermekeknek az életében, akik Isten reánk bízott. Szeretnék kiemelni néhány szót ebből a szövegből, és hozzáfűzni néhány gondolatot. Pál apostol az Kolossé beliekhez írt levélben a gyülekezetnek szól, és azt mondja, hogy ti elfogadtátok a Krisztust. Ez az alapja a ti hívő életeteknek. És azt gondolom, hogy mi is ezt szeretnénk látni a gyermekek életében, hogy befogadták Jézus Krisztust a szívükbe. De ez csak a kezdet. Szeretné Pál, hogy ennek a gyülekezetnek az életében és az embereknek az életében több is történjen, mint hogy elkezdődik a hívő életük. Ezért azt mondja, hogy ne csak elfogadjátok Krisztust, hanem járjatok is ő benne. Kövessétek őt, éljetek úgy, ahogy ő tanácsolja és parancsolja. De nem elég elindulni és járni, követni őt, hanem azt mondja, hogy meggyökerezve ő benne. Meggyökerezve. Amikor ezen gondolkodtam, akkor arra gondoltam, hogy tulajdonképpen mindannyian csináltunk már olyan kísérletet, gyerekkorunkban legalábbis, hogy babot gyökeresztettünk. És azt láttuk, hogy először a gyökér fejlődik ki. Még semmi nem látszik fölül, a föld fölött, vagy a vattában, mondhatnám, ahogy kísérleteztünk. Először a gyökér jelenik meg. Mi a szerepe a gyökérnek? A gyökérnek az a szerepe, hogy stabilitást adjon, hogy nehéz legyen kitépni a talajból, és táplálékot szolgáltasson, azon keresztül táplálkozhasson a növény. Pál tovább folytatja, nem elég, hogy a felszín alatt elkezdődött az élet, a gyökér megjelent, hanem azt mondja, hogy bújjon is ki az a gyökér, azaz felépülve, kibújva a talajból, a talaj feletti rész láthatóvá váljon. Az életetekben láthatóvá váljon az, hogy ti Krisztust követitek, illetve a gyermekek Krisztust követik. Aztán azt mondja Pál apostol, hogy megerősödve a talaj feletti rész nem csak láthatóvá válik, hanem a szár elkezd vastagodni, a szár elkezd erősödni, próbákat áll ki, viharokat áll ki, és ezek erősítik a szálat. Tovább mondva azt mondja Pál apostol, hogy bővölködjetek a háladásban. Bővölködő életet szeretne Isten adni nekünk és a gyermekeknek. Mit tett Pál apostol azért, hogy ebben a gyülekezetben ez megvalósuljon? És mi az, amit tehetünk mi, hogy a gyermekek életében ez megvalósuljon? Azt mondja Pál, hogy tanítottalak titeket erre. Azért tanítottalak, hogy ezt Isten lelke elvégezhesse a ti életetekben. Nem magától lett ez, hanem azért tanítottalak titeket, hogy ez megvalósulhasson. De Pál apostol fölhívja a figyelmét a gyülekezetnek arra is, hogy vigyázzatok, mert nem mindenki örül ennek. Van, aki rabul akar titeket ejteni. A rabság annyit jelent, hogy megfog, megkötöz, parancsol, irányítja az életünket, irányítja a tetteinket. Vannak, akik ezt szeretnék elérni a mi és a gyermekeink életében. Hogyan? Pál apostol ezt is elmondja. Azt mondja, hogy emberi bölcsességekkel, bölcselkedés által. Itt a görög szöveg a filozófiát használja, ami nagyon közel van a világnézet szóhoz. Ez a szó nem szerepel természetesen a Bibliában, de ez nagyon közel van a világnézethez, mert a filozófiák szokták alakítani az emberek világnézetét. Mi a probléma ezzel? Az a probléma, hogy nem Krisztus az alap, nem Krisztus szerinti. És ezért hívja föl Pál apostol a kolossi belieknek a figyelmét, és ezért hívja föl a mi figyelmünket Isten igéje, hogy ezen lehet megkülönböztetni a világnézeteket, hogy Krisztusé az alap. Azért tanítsátok a gyermekeket, hogy tudjanak különbséget tenni igaz és hamis között, krisztusi és emberi filozófiai között. A kérdés az, hogy van-e tervünk ezzel kapcsolatban, vagy úgy gondoljuk, hogy ez majd magától kialakul a gyermekekben. Van-e tervünk arra nézve, hogy a gyerekek elfogadják Krisztust, járjanak Krisztusban, meggyökerezzenek, felépüljenek, megerősödjenek, bővölködjenek, és tudjanak különbséget tenni üres emberi filozófia vagy Krisztus alapú tanítás között? Van-e tervünk arra, hogy milyennek szeretnénk látni a következő generációt? Hogyan gondolkodjon a következő generáció? Milyen erkölcsi döntéseket hozzon? Mi legyen az értékrendje ezeknek a felnövekvő gyerekeknek? És a kérdés az, hogy teszünk-e? És mit teszünk ennek érdekében, hogy Isten lelke megvalósíthassa az ő életükben. Eszembe jutott a tervvel kapcsolatban egy kert. Lehet ilyen is, gazos. Remélem látható. Egy gazos kert, nem kell semmit sem tenni, engedni kell, hogy a szél, a madarak és bármi befújja a magokat, azok aztán kikelnek, és gazossá válik a kertünk. Vagy pedig van tervünk. Építkezni szeretnénk tudatosan, Isten igéje szerint, tervszerűen, mert szeretnénk, ha a gyermekek életében mindaz megvalósulna, amit előbb itt ebben az igében láttunk. Mi a világnézet? Egy definíciót mondanék, sokfélét olvastam, egyet kiválasztottam, ami szerintem elég jó. A világnézet az egy olyan keret, amelyen keresztül az ember az őt körülvevő világot látja. Ez magában foglalja az értékeinket, az erkölcsünket, a viszonyulásainkat emberekhez, önmagunkhoz, Istenhez, és hitrendszereket is. És ez alapján, a világnézet alapján értékeljük az életnek a dolgait, eseményeit, jelenségeit. Ennek megfelelően viszonyulunk Istenhez, másokhoz, önmagunkhoz. Most végezzünk egy kísérletet. Egy csoport van egy szobában, középen van egy asztal, és azon van egy alma. És vizsgáljuk meg, hogy ezek az emberek, akik most körülülik ezt az almát, mit látnak? Tulajdonképpen ugyanazt látják, de mit gondolnak erről? Mit látnak az almában? Milyen döntés születik bennük, és milyen cselekedetre sarkalja őket ez a döntés. Hát van ott ebben a csoportban egy éhes gyermek. Ez az éhes gyermek ételt lát az almában, megfogja és megeszi. Ez a döntés született benne. Van ebben a csoportban egy botanikus, egy kertész, ránéz az almára, és elkezdi osztályozni, milyen fajta ez az alma. És azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne nemesíteni ezt az almát. Van itt egy zöldséges is ebben a csoportban. Ő azon gondolkodik, hogy mennyiért lehetne eladni ezt az almát. Milyen haszon származik majd abból, hogy eladom. Milyen árat szabjak neki. És végül eladja. Van egy fogyókúrázó asszony, vagy férfi. Férfi, egyezünk meg, egy férfi. Ő elkezdi azt számolni, hogy hány kalória van benne, megehetem-e még ma, vagy nem ezt az almát. És van még egy művészünk is, egy képzőművész, ő pedig azon gondolkodik, hogy milyen csendéletet fogok ebből formálni, hogyan fogom lefesteni, és végül lefesti. Miért mondtam el ezt? Azért, mert ugyanazt a valóságot sok ember látja, de nem mindegy, hogy mit látunk meg benne. És talán lehet egy kicsit azt mondani, hogy ez a világnézet, és ez a világnézetnek a sokszínűsége. Mert sok mindentől függ, hogy én milyennek látom azt, mit látok benne, mit döntök el, és végül mit fogok cselekedni. Nézzük meg most a világnézettel kapcsolatban azt, hogy hogyan szoktak az emberek ehhez hozzáállni. Ki hogyan áll hozzá? Vannak emberek, akik soha nem gondolják át, nem rendszerezik, talán nem is tudják, hogy van világnézetük. Vannak olyan emberek, akik sodródnak, mint az a gazos kert, engedik, hogy minden belepje őket, és abból áll a világnézetük, amilyen hatások érik őt. Vannak emberek, akiknek vannak elveik, de csak a fejükben, de ellentétben áll az életük az ő elveikkel. A gyakorlatuk nincs összhangban az elveikkel. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy a legfontosabb, hogy jól érezzük magukat ebben a világban, a többi nem számít. Ez irányít engem mindig, hogy jól érzem-e magamat ebben a világban. És vannak emberek, akik objektív alapot keresnek. Különféle vallásokban, buddhizmusban, iszlámban, keresztény hitben szeretnének biztos alapot, keresik annak rendszerét, és így kutatnak objektív alaphoz. Nézzük most meg azt, hogy mi befolyásolja a mi világnézetünknek a kialakulását. Bizonyára nem fogok mindent elmondani, csak néhány gondolatot ezzel kapcsolatban. Mindenképpen befolyásolja a mi világnézetünket a mi képzettségünk, az oktatás, amiben részesültünk. Láttuk itt az alma példájában, különböző képzettségű emberek annak megfelelően, hogy milyen irányultságú a képzettségük, annak megfelelően formálta az ő gondolataikat és cselekedeteiket az ő képzettségük. De beszélhetnék arról is, hogy vannak keresztény iskolák, iszlám iskolák, világnézetileg semleges iskolák, és ezek formálják a gyermekeket. És milyen gondolkodású gyermekek jön ki az egyikből, másikból, harmadikból. Attól függően, hogy ott milyen képzettséget kaptak, és milyen hatások érték őket. Aztán a neveltetésük, az emberek neveltetése, családi élet, ez a legfontosabb. De az óvoda, az iskola, a barátok mind-mind befolyásolják a mi látásunkat erről a világról. A kultúra, az is nagyon fontos tényező. Zsidó-keresztény kultúrában nőttünk föl, iszlám kultúrában, buddhista, természetvallás vallók között éltünk, a 10 parancsolat vagy a sária határozza meg a mi gondolkodásunkat, de még ebben a keresztény világban is látjuk azt, hogy azok az országok, a kelet-európai országokban fölnőtt, a kommunizmus alatt fölnőtt emberek egészen máshogy gondolkodtak a világ dolgairól, mint a nyugati államokban. És más a protestáns környezetben, kultúrában fölnőtt emberek, vagy a római katolikus, vagy ortodox kultúrában növekedett embereknek a világnézete. Más hatások érték őket. És nem utolsó sorban nagyon nagy hatással van a média az ember világnézetének kialakulására. Amit nézünk, amit hallgatunk, amit olvasunk, film, tévé, zene, reklám, játék. Mondhatjuk nyugodtan azt erre is, erre vonatkoztatva is, amit eszünk, azzá leszünk. Ez nem csak a biológia, a testünk szempontjából igaz, hanem a lelki abrak szempontjából is. Amit eszünk, azzá leszünk. Nézzük meg, hogy mit befolyásol, ami bennünk kialakult világnézet. Itt is csak néhány gondolatot hadd mondjak el. Gondolkodásunkat, például, hogy van-e Isten, vagy nincs, evolúciót hiszünk, vagy a teremtés hitben hitet fogadjuk el, hozzáállásunkat a dolgokhoz, megbocsátunk, vagy haragot tartunk, megkegyelmezünk, vagy vérbosszút állunk, értékrendszerünk, bibliai alapelvek alapján, vagy anyagiak alapján döntünk és értékelünk dolgokat, döntéseink egész apró részletei, kérek-e számlát, vagy adót elkerülő magatartást folytatok, cselekedeteink, az önmagunkról alkotott kép, a másokról való kép, ezeket mind-mind befolyásolja a bennünk kialakult világnézet. Nézzük meg most, hogy milyen alapvető kérdésekre próbálnak a világnézetek válaszolni. És olyan szempontból is figyeljük ezt, hogy ha mi szeretnénk biblikus világnézetet kialakítani a gyermekben, akkor tulajdonképpen ezekre a kérdésekre kell nekünk biblikus választ adni. Az első ilyen kérdéscsoport az Istennel kapcsolatos. Van-e Isten? Milyen Isten, ha létezik? Milyennek ismeri meg a gyermek Istent? A második kérdéscsoport az, hogy honnan szerezzük a mi tudásunkat? Mit tartunk igaznak? Honnan tudhatjuk például azt, hogy milyen Isten? A Bibliából, a Koránból, a természetből, az emberi bölcsességből, bölcselkedésből, a filozófiából. Mi a forrása a mi tudásunknak, vagy a tudomány maga, és csak annyit hiszünk el, amit a tudomány bebizonyított. Aztán egy harmadik kérdéscsoport az emberrel kapcsolatos. Honnan jöttünk, miért vagyunk, mi a célja, értelme az életünknek. Honnan kapjuk erre a választ? Isten igéjéből, vagy máshonnan? A következő a bűn kérdés. Mi a baj ezzel a világgal? Mi a baj az emberekkel? Mi a forrása a bajnak? A biblikus világnézetben tudjuk jól, hogy az Isten elleni lázadás, a bűn a forrása a világban levő bajnak. De mondjuk egy naturalista válasz azt mondja, hogy az a probléma ezzel a világgal, hogy nem tiszteljük igazából a természetet. Nem a bűn a kérdés, hanem a természet tisztelete vagy nem tisztelése. És még két utolsó gondolatot ezzel kapcsolatban, a megváltás kérdése. Hogyan tudnánk helyrehozni azt a bajt, amit látunk és érzékelünk? Jézus Krisztus a megváltó, ökológiai természetvédelem által lehetne megoldani a problémákat, önmegváltás, önmagunk istenítése, okkult praktikák és számtalan megoldást kínál erre a világ. És egy utolsó gondolat, van-e abszolút igazság, vagy minden relatív? Van-e valami olyan talaj, amire ráállhatok? Keresztény, biblikus világnézetben Isten igéje. Vagy pedig mindent onnan kell néznem, hogy milyen helyzetben vagyok. Van-e jó és van-e rossz, vagy pedig tőlem függ az, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Általánosságban beszéltünk a világ nézetről. Most nézzük meg, hogy a biblikus világ nézet miben különbözik az általánostól. A biblikus világ nézet abban különbözik, hogy a Biblia az a keret, amely meghatározza, és amelyen keresztül látjuk ezt a világot. A Biblia kijelentése határozza meg a mi látásunkat, értékeinket, erkölcsünket, viszonyulásunkat, hitünket, döntéseinket, cselekedeteinket. És a Biblia kijelentése ad választ az előbb felsorolt kérdésekre. Van-e Isten, milyen ő, hogyan jöttünk a világba, mi a baj, mi a megoldás, van-e abszolút igazság, és így tovább. A biblikus világnézet ez, amikor mi nem emberi bölcsesség által vezettetünk, hanem Isten igéjét tévedhetetlen kijelentésnek vesszük, rendíthetetlen alapja a mi világnézetünknek. Következő kérdésünk az, ezt a képet elfelejtettem megnyomni, de láthatjuk, hogy a biblikus világkép a Bibliából származtatja válaszokat. A következő kérdésünk az, hogy miért tanítsunk bibliai világnézetet, illetve annak fő kérdéseire miért adjunk tanítást. Néhány gondolatot ezzel kapcsolatban hadd mondjak el. Azért tanítjuk a biblikus világnézetet, mert ez választ ad a gyermek alapvető kérdéseire. Tudjuk jól, hogy a gyermekben is már olyan őszinte és fontos kérdések merülnek föl, amelyek aztán különösen a tinédzser korban égetővé válnak. Amire mindenképpen választ szeretne adni magának a gyermek. Van-e Isten, milyen ő, és sorolhatnám ezeket a kérdéseket. A biblikus világnézet, és a mi tanításunknak a célja az, hogy megalapozzuk, hogy a kérdéseire Isten igéje adja meg a választ. Második, miért tanítsuk? Azért, mert biztos alapot ad az evangélium megértéséhez, befogadásához, a hitre jutáshoz. Sokkal könnyebb, bár tudjuk, hogy Isten munkája ez, de a mi tanításunk az evangelizáció akkor, hogyha olyan embereknek szólunk, akiknek vannak bibliai alapjai, akik biblikusan gondolkodnak ezekről a kérdésekről. Tulajdonképpen ezzel előkészítjük a talajt a szívükben és a gondolataikban, hogy befogadhassák az Úr Jézus Krisztust. Efézus 2:8 szerint tudjuk jól, hogy a hit Isten ajándéka, mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. A hit Isten ajándéka, de Róma 10:17-ben azt olvassuk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Tehát Isten a mi tanításunkat használja föl arra, hogy megajándékozzon egyeseket hittel. Róma 10:14-ben hasonlót olvasunk, hogy hogyan higgyenek abban, aki felől nem is hallottak, és hogyan hallanának ige hirdető nélkül. Tehát Isten ajándéka a hit, de Isten bennünket akar fölhasználni arra, hogy előkészítsük a talajt, és ő hittel ajándékozhassa meg a gyermekeket. Eszközt ad a más világnézetekkel szembeni harcban. A gyermekeink már óvodában találkoznak, amint kilépnek a családból, találkoznak más világnézetekkel és gondolatokkal. Nekünk föl kell őket készíteni arra, hogyha találkoznak ezekkel, akkor mit is tegyenek. Egy történet jut eszembe a gyermekeim életéből, amikor egyik gyermekem az iskolában találkozott az agykontroll kérdésével. Egy Lukas órán a tanár a tanítványokat alfa állapotba próbálta levinni. Akkor megkérdeztük tőle, hogy ő mit tett. És azt mondta, hogy én elkezdtem magamba azt énekelni, hogy ó, mi hű barátunk Jézus. Nem készítettük mi előre föl, de Isten lelke segített neki abban, hogy ellenálljon ennek a hatásnak. Tehát nekünk prevenciót kell alkalmaznunk, föl kell készíteni őket ezekre a támadásokra. Nem csak fölkészítjük őket, hanem azért is fontos, hogy képesek legyenek fölismerni a nem biblikus tanításokat. Akár egy filmben, akár egy játékban, ami őket körülveszi. Hoppá, itt nem azt tanítják nekem, ami a Bibliában van. És képes legyen ellenállni annak a nyomásnak, amely a barátok, osztálytársak részéről, a korszellem, az elvárások részéről hatással van reájuk. Biztos alapot ad a bizonyságtételre, tételhez, mert a gyermekeinket, ha ők újonnan születtek és elkezdenek Krisztus követő életet élni, akkor meg fogják kérdezni, miért teszed ezt, miért hiszed ezt, miért így döntöttél ebben a dologban. És jó, hogyha meg tudnak felelni, hogy miért teszem ezt. Alapot adok nekik arra, hogy ezekre a kérdésekre megfeleljenek. És nem utolsó sorban Isten parancsa is ez, hogy tanítsuk őket, és ők mindig készen legyenek. 1 Péter 3.15. Azt olvassuk, mindig készen legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről. Azért kell tanítanunk, hogy a gyermekek készen lehessenek erre. Szeretnénk-e, hogy olyan generáció nőjön föl, amely bátran vallja a maga biblikus világnézetét? Ha szeretnénk, akkor tanítanunk kell őket. Sokak által ismert James Dobson, sok könyve megjelent magyarul, egy idézetet szeretnék, illetve még egy másikat is fogok mutatni ezzel kapcsolatban. A gyerekeknek nem kell más vallásokat és kultúrákat tanulmányozniuk könyvekből. A világ már a szobájuk ajtajánál van, én azt mondom, a szobájukban benne van, pláne ha bevittük a tévét, bevittük a számítógépet, és sok egyéb eszközön keresztül már a szobájukban van, és új értékeket és vallásokat kínál. A gyerekek sok csábító vallással találkoznak, mint például az anyagiasság, a materializmus. A bibliai világnézet képessé teszi őket az élet minden helyzetében eligazodni. Nézzünk meg még egy idézetet. A nem biblikus világnézet nem a polcon van, tanítják, hirdetik, terjesztik az élet minden csatornáján keresztül, és mivel egy önző, elesett világban élünk, ezért csábítóan hatnak a testre. Szomorú, hogy sokszor úgy válnak életünk részévé, hogy nem is vesszük azokat már észre. És ezért fontos az ige figyelmeztetése, amit olvastam. Vigyázzatok, rabul ne ejtsen titeket mindenféle bölcsesség, bölcselkedés, amely nem a Krisztus szerinti. Azt láttuk, hogy a gyermekeinket bombázzák. Bombázzák az élet minden területén. Nézzünk meg egy-két területet, itt se tudok mindent elmondani, de nézzünk meg egy-két területet, amelyen keresztül bombázzák a mi gyermekeinket. Valaki ezt írta, és nagyon frappáns, a média egyfajta kábítószer, vezetékes drog, a nép ópiuma. Az ORTT, az Országos Rádió-Televízió Társaság 2001-es felmérése, amely országos csatornákat vizsgált meg, a következő eredményre jutott. 31 napig vizsgálták ezeket a csatornákat, 339 gyermek műsor volt benne, és ezt megvizsgálták, és azt találták, hogy 211-ben, azaz több mint 60%-ukban volt erőszak, vandalizmus, kínzás, gyilkosság vagy tömegpusztítás. Egy másik vizsgálat alapján, számolás alapján, 18 éves korukig egy átlag gyermek 200 ezer erőszakos cselekedetet lát tévén, filmeken keresztül, és 40 ezer gyilkosságot lát. Milyen hatással vannak ezek a mi gyermekeinkre? Megegyezik-e a biblikus világnézettel? az élet értéke, például ne ölj, a másokhoz való viszonyunk, szeresd ellenséged, imádkozz érte, békülj meg vele, bocsáss meg neki. Pontosan az ellenkezőjét hirdeti. Egy másik terület a médiával kapcsolatban, a szexuális hatások, néhány adat. Egy tanulmányban a következőt olvastam. Japán filmsorozatok legtöbbje tartalmaz szexuális vagy akár homoszexuális utalást. A filmekben megjelenő sokszor pornográf ábrázolásmód komoly torzulást okozhat a kisebb gyerekek szexualitásával kapcsolatos gondolkodásmódjában, főként akkor, ha a kérdéseikre nem kapnak a szüleiktől kielégítő választ. Tehát hiányzik az a tanítás, amivel ellensúlyozni lehetne ezeket. Mi ennek a hatásának az eredménye? Ennek a hatásnak az eredménye egy amerikai statisztika. Évente 900 ezer tinédzser korú lány lesz terhes. Ebből 340 ezer 17 évnél fiatalabb. A nemi úton terjedő betegségek aránya magasabb a fiataloknál, mint a felnőtteknél. A lányok 35%-a 20 éves korig legalább egyszer már teherbe esett. És sorolhatnám ezeket a hatásokat, az időnk szalad, úgyhogy nem tudok mindent elmondani, de a média nagyon nagy hatással van a gyermekeinkre. Milyen módon pombázza? Felhigítja, vagy és elferdíti az igazságot? Elárasztja az elméjüket, a gondolkodásukat, és kiszorítja belőle a biblikus mércét. Hozzászoktat a hamissághoz. Megcsalja a lelkiismeretet. Immunissá tesz a bibliai mércével szemben. A bűnöző pozitív szereplő. Az erkölcsi tisztaság nevetséges. Tolerancia a bűnnel szemben. És ez olyan, mint az élet hajóján, amikor kikapcsoljuk a navigátort, a radart. Elveszi az útirányt a fiatal. Ezt eredményezi a bombázás. Egy másik terület, amelyen bombázza a gyermekeinket, a világnézet, másfajta világnézet, az élet stílus, hogy ne a bibliai elvek életgyakorlat szerint éljenek. Az erkölcs területen látunk sok-sok bombázást. Nincs abszolút igazság. Nem Isten szabja a törvényt, hanem én magam. Nincs helyes és helytelen. Az alkalomtól függ, hogy mi helyes és mi helytelen. Gyermekkoromban nem ismertem azt a fogalmat, hogy eutanázia. A mai gyermekek erről vitatkoznak, hogy helyes vagy helytelen. 2014. február 13-án a belgiumi parlament elfogadta a gyermek eutanáziát. A gyermek dönthet az életéről. A brüsszeli érsek így nyilatkozott erről. A törvény szerint a kamaszok nem dönthetnek fontos gazdasági és érzelmi kérdésekről, de hirtelen eldönthetik, hogy valaki ölje meg őket, vagy sem. Ez volt ennek az érseknek a nyilatkozata. Az erkölcs kérdéséről beszéltünk. a házasság, család kérdése. Statisztika szomorú. Ma körülbelül 45 ezer házasság köttetik évente. A 80-as években ennek duplája volt. A válás. 80-as években 35% vált el, a 2000-es években 56, és most már tovább növekedett ez a szám. Lassan hozzászokunk ehhez a gondolkodási módhoz. És még egy területet hadd említsek, a függetlenség, a magamnak élés. Ne szóljon bele senki az én dolgaimba. Nem tartozok senkinek sem felelősséggel. Biblikus világnézet, Istennek tartozom felelősséggel. Én sem ütöm az orromat más dolgába. Magánügy, amit teszek, azt teszek, amit csak akarok. Nem kötelezem el magamat. Nem vállalok semmiért felelősséget. Sem házasságok ezért nem köttetnek meg, nem vállalunk gyerekeket, társadalmi felelősséget, de hívő körökben szolgálatot, missziót nem vállalunk már, mert független akarok maradni. Harmadik terület az oktatás kérdése. Milyen területen bombáz az oktatás, mit tanít nekünk? Itt is csak néhány gondolatot felsorolok, mert az időnk nagyon elszaladt. Humanizmus tanítása, az ember van a középpontban, és nem Isten. Racionalizmus tanítása, az értelem van a központban, és csak az fogadható el, ami megmagyarázható. A relativista gondolkodásmód. Minden, ezeket ki is írtam, minden az adott helyzettől függ, relatív, nincs abszolút igazság, nincs jó és nincs rossz. És egy újabb dolgot hadd mondjak, ami mostanában foglalkoztat bennünket, ez a gender, vagy magyarosan gender. Az LGBT pedig azt, annak a rövidítése angolul, hogy a leszbikus, melegek, biszexuálisak és transzneműek. 20 évvel ezelőtt olvastam egy könyvet, amely leírja azt, hogy Los Angelesben, Amerikában ezek a csoportok mit szeretnének elérni. Én akkor aztán föl is raktam a polcom legeldugottabb helyére ezt a könyvet. Sokkolt engem, hogy hát ez borzalom, ami itten kialakulóban van, de azt mondtam magamban, hogy én el nem tudom képzelni, hogy Magyarországon ez téma legyen, és a magyarok így gondolkodnának erről a kérdésről. Hát ez alatt a pár év alatt ide jutottunk. A február 4-én az EU elfogadta a LUNACEC jelentést 61%-os többséggel, amely alapelvé teszi a gender programot és az LGBT mozgalomnak a tanításait. Alapelvé teszi, európai alapelvé. Lényegét hadd mondjam el, azzal indult ugye ez az egész mozgalom, hogy lenézték, megvetették, kiközösítették a homoszexuálisakat és a másféle irányultságúakat. El akarták érni azt, hogy ne legyen ez a lenézés, ne legyenek kiutasítva a társadalomból, ne kapjanak sebeket lelkileg, testileg, és így tovább. Aztán el akarták érni azt, hogy a törvények biztosítsák nekik ezeket a jogokat, egyre több és több és több jogot biztosítson nekik, és végül odáig jutottunk, hogy a tagállamok jogrendszerében be kell majd venni, hogy aki ő ellenük szól bármit, tehát magyarul a biblikus látásmódot képviseli ezekben a kérdésekben, az gyűlöletbeszédet mond, és a gyűlöletbeszéd bűncselekmény, és el lehet majd ítélni őket. Legriasztóbb ebben az egész jelentésben az, ami hiányzik belőle. A javaslat nem rendelkezik a szülők gyermekeik nevelésére és oktatására vonatkozó jogainak védelméről, valamint arról, hogy megvédhessék gyermekeiket a helytelen, nem megfelelő homoszexuális propagandától, vagy lelkiismereti okokból tiltakozhassanak ezek ellen. Mert aki tiltakozik és másképpen gondolkozik, az gyűlöletbeszéd, az gyűlöletet kelt. Mindenkinek, már az iskolás gyermeknek is lehetőséget kell adni, ez a gender elf, hogy szabadon válasszon, hogy férfi vagy nő szeretne lenni, és identitását melegként, leszbikusként, biszexuálisként, transzszexuálisként, vagy valami más egyébként akarja-e meghatározni. És egy nagy csúsztatás is van ebben a dologban. Mert amikor a homoszexuálisok elkezdtek harcolni a maguk jogaiért, akkor azt hangoztatták, hogy ez velük született adottság, és ezt a természetet nem lehet megváltoztatni. Ez egy változtathatatlan természet, ezért hát miért büntessék azt, aki így született? Nem tehet ő róla. És nézzük meg a másikat, most amikor a genderről van szó, akkor azt mondják, hogy a szexuális irányultság szabadon megválasztható. Te dönthetsz arról, hogy mi szeretnél lenni, és azt akarják ki harcolni, hogy az irataidban is az szerepeljen, amit te döntöttél és választottál. Sok példát mondhatnék erre, de az időnk sajnos elszaladt, ezért tovább kell mennünk, hogy mennyire büntetik már azokat egyes országokban, akik neme szerint járnak el. Ide fölírtunk néhány kérdést, amelyre jó lenne, ha tudnánk válaszolni, és kérdés az, hogy a mi válaszunk biblikus-e. És jó lenne, ha a gyermekeinknek ezt tanítanánk, ezekre a kérdésekre adott biblikus választ, mert ez alapozza majd meg az ő biblikus világnézetüket. Sajnos most nem tudunk ezen végigmenni, hasonló kérdések vannak itt, amelyek szintén erről szólnak. De azért ezzel kapcsolatban egy szomorú statisztikát hadd említsek. George Barna, egy kutatócsoport készített felmérést, idézőjelbe rakja újjászületett hívőkről, hogy ezeket a kérdéseket az úgynevezett újjászületett hívőknek mindössze 9%-a vallja. 9%-a vallja. A keresztény szülők 85%-a azt vallja, hogy az ő feladatuk a gyerekek vallásos nevelése, csak 11%-a mondja azt, hogy a gyülekezet felelőssége ezt. De a felmérés szerint egyáltalán nem, vagy alig van, illetve a szülők nagy része egyáltalán nem, vagy alig fordít időt hetente, hogy ezzel a témával foglalkozzon. Még arról nem is beszélve, hogy csendességet tartson, és Bibliát olvasson velük. el lehet, aki küld nekem egy e-mailt, elküldöm neki az egész prezentációt szívesen. Honlapon fönn lesz. Na, akkor onnan le lehet tölteni majd ez a prezentáció. Hogyan védekezzünk? Megkaptátok a behívót. Megkaptátok most az eligazítást is, mint ahogy minden harcászati cselekmény előtt eligazítást szoktak tartani. Fel kell építenünk nekünk a védelmet. Ki kell képeznünk a gyermekeinket. A bombák ellen mi véd? Azt hiszem kerítés nem, óvóhely igen, fedezék igen. Nézzünk meg most egy-két gondolatot avval kapcsolatban, ez már a befejezés, hogy mi az, amit építenünk kell. Bomba biztos világnézetet. Hogy Isten tökéletes ígéjére alapozzák a nézetüket. Az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jotta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik, olvassuk az igét. Tehát bomba biztos az, amire mi szeretnénk alapozni. Utánzásra buzdító példák. Példaképekre van szüksége a gyermekeknek. Állítsunk példákat, Zsidó 13.7, emlékezzetek meg a ti előjáróitokról, figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket, olvashatjuk. Nevelés nem csak oktatás, tanítás. Ti atyák, ne ingereljétek a ti gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Isten parancsa ez. Krisztus féltő szeretete. Törődés, gondoskodásra van szükségük a gyerekeknek. Itt a Tesszalonika 5.14-ben Krisztus szerete, illetve arról olvasunk, hogy bátorítsátok a félelmes szívéket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Szükségük van a gyerekeknek a körbevevő, krisztusi szeretettel való törődésre, gondoskodásra. Evangélizáló tanítás, elmenvéne szélese világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. És végül rövid, kiegészítő tanítások, azaz az élet minden területéről tanítsunk, amiben ők benne élnek. És ez az ige, amit innen kivettem, Jézus is tanította az ő tanítványait, és azt mondta, hogy ti így imádkozzatok. Például az imádságról, csendességről, bibliaolvasásról, házasságkérdés, együttjárás, tisztaság, és így tovább. És ha ezt összeolvassuk, akkor kijön a bunker. Erre van szükségük a gyerekeknek. Szeretnénk ebben további segítséget adni nektek. A délutáni szemináriumok erről fognak szólni. Hogyan építsünk óvóhelyet, bunkert az óvodásoknak? Ez lesz az egyik szeminárium. Hogyan képezzük ki a kisiskolásokat, hogy fölvehessék a harcot? Ez benne van a füzetetekben, hogy milyen szemináriumok lesznek. És a harmadik szeminárium pedig, hogyan hatástalanítsák a tini tűzszerészek a bombákat és az aknákat. Erről lesz szó délután. Én azt gondolom, mindenki válasszon, kettőt választhat majd, hogy melyiket szeretné meghallani. Végezetül pedig azzal az igével zárnám, amivel kezdtem, Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen titeket valaki bölcsességgel, bölcselkedéssel, üres megtévesztéssel, amely emberi hagyományokon és a világ elemi tanításain alapul, és nem Krisztus szerinti.